Kegyelem és békesség Istentől. Szeretettel köszöntöm a megjelenteket, és azokat is, akik felvételről fogják nézni. Ma már az adventi időszakban vagyunk. A mai üzenet címe ebből kifolyólag eljött az élet. Az advent eredete és jelentése. Az advent egy keresztény ünnep, Jézus születésére és a megváltó eljövetelére való várakozást jelenti. A 4 hetes szent idő a karácsonyra való szellemi ráhangolódás ideje. Az advent eredete a 4. századig nyúlik vissza. 7. Gergely pápa az adventi vasárnapok számát 4-ben határozta meg. Advent első vasárnapja 3 időszak kezdetét is jelenti. A keresztény egyházi év kezdetét, a karácsonyi ünnepkör kezdetét és az adventi időszak kezdetét. Tehát az advent a keresztényeknél a karácsonyt megelőző 4. vasárnaptól karácsonyig számított időszakot jelenti. A karácsonyi ünnepkör advent első napjával kezdődik, és január 6-áig tart a vízkeresztig. Az advent szó jelentése eljövetel. A latin adventus domini kifejezésből származik, ami annyit tesz, az Úr eljövetele. A karácsonyt megelőző várakozás, ami az adventi időszakot jelenti, az eljövetelben éri el kiteljesedését, ami az Úr Jézus megszületése. Tehát az advent szó jelentése pontosan az Úr eljövetelére való várakozás. Röviden az adventi koszorú eredetéről. Szokás ilyenkor adventi koszorút készíteni, amelyiken 4 gyertya van. Nem régóta, csak a 19.-20. század óta készítenek adventi koszorút. Az adventi koszorú ősét 1839-ben készítette Johann evangélikus lelkész egy örökzölddel díszített szekérkerékre 24 gyertyát tett. Ezek közül minden nap egyel többet gyújtott meg karácsonyig. Ma az adventi koszorú általában fenyőágból készített köralakú koszorú, melyet 4 gyertyával díszítenek. A 4 gyertya advent 4 hetét, ezen felül 4 fogalmat is jelent. Hit, remény, öröm, szeretet. Az első gyertya a hit jelképe, ami az emberiséget szimbolizálja, akinek Isten elsőként megígérte a megváltót. Ezt az 1 Mózes 3.15-ben olvashatjuk. A 2. gyertya a remény jelképe, ami a zsidó népet szimbolizálja, akiknek Isten megígérte, hogy közülük fog születni a Messiás. A 3. gyertya az öröm jelképe, ami Máriát szimbolizálja, aki világra hozta Jézust. A 4. gyertya a szeretet jelképe, ami keresztelő János szimbolizálja, aki Jézus közelgő eljöveteléről és a bűnbánatról prédikált a népnek. Az utolsó vasárnap a 4 gyertya együttes lángja, Jézus születésekor szétáradó világosságot szimbolizálja. A gyertyákat vasárnaponként vagy előző este gyújtják meg, minden alkalommal egyel többet. A világító gyertyák számának növekedése szimbolizálja a növekvő fényt, amelyet Isten Jézusban a várakozónak ad karácsonykor. Az adventi koszorú formája Isten örökké való szeretetét jelképezi. Az örökzöld ágak a reményt és az életet, a gyertyák pedig a növekvő fényt, Jézus eljövetelének közelettét jelentik. A koszorút almák és vörös szalagok is díszíthetik, amelyek a bűnbeesést és a megváltás ígéretét szimbolizálják. A következő igék adják meg a mai üzenet címét. Azt is tudjuk, hogy Isten fia eljött a földre. Aki már a világ kezdete előtt létezett, aki maga az élet, ő, aki az élet, nyilvánvalóvá lett. Tehát ebből született a mai üzenet címe, hogy eljött az élet. Ezt az egyszerű fordításból olvastam, az 1 János 5.20 és az 1 János 1.1.2-es versekből. Következzék az egyszerű fordításból a Kolosse 1.13-18-ig terjedő szakasza. Az Atya mentett ki bennünket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fia királyságában. Mert a fiú által szabadultunk meg, és kaptunk a bűneinkre bocsánatot. A láthatatlan Isten látható képmása az elsőszülött fiú, aki minden teremtmény előtt született, és aki által Isten a mindenséget teremtette, a mennyei és földi lényeket, láthatókat és láthatatlanokat, a szellemi uralkodókat, fejedelmeket, hatalmasságokat, kormányzókat, mindezeket Isten a fia közreműködésével és a fia számára teremtette. A fiú minden teremtménynél előbb létezett, és az egész világ mindenséget ő tartja egyben. Ő a feje az eklézsiának, amely az ő teste. Ő a kezdete és forrása mindennek. Amen. Miért volt szükség arra, hogy Jézus testet öltsön és eljöjjön a földre? Azért, mert Ádám és Éva az édenkerti elbukáskor elszakadt a teremtőjétől, ami sajnos az egész emberi fajra is kihatott. Az eredendő bűn háromszoros átok alá került az emberiség. Betegség, szegénység és a bűn miatt az Istentől való elkülönülés. Isten a teremtményének az elvesztése után azon munkálkodott, hogy visszaállítsa az emberrel való közösséget a fia Jézus megváltó munkája által. Ezt a három lépést vizsgáljuk meg a mai napon. Jézus volt Isten lényének a képmása. Jézus erről tett bizonyságot, amikor azt mondta a tanítványainak, hogy ha láttatok engem, akkor láttátok Istent. Jézus az angyaloknál is magasabb rendű. Ezt a zsidó levél első fejezet 1-10 szakaszában olvashatjuk. Régen a próféták által szólt Isten az őseinkhez. Sokszor és sokféleképpen szólította őket. Most ezekben az utolsó napokban azonban a saját fián keresztül szólt hozzánk, aki által teremtette a világot, akinek mindent örökségül adott, Isten láthatatlan lénye látható formában mutatkozik meg a fiában, aki Isten dicsőségét tükrözi vissza. Hatalmas szavával a fiú tartja össze, és kormányozza az egész világ mindenséget. Ő az, aki megtisztított bennünket bűneinktől, és ezáltal a felséges Isten jobbrára leült a mennyben. Isten a fiának sokkal magasabb rangot és nagyobb hatalmat adott, mint az angyaloknak, ezért a fiú sokkal feljebb való az angyaloknál. Amen. Természetesen értékes volt a proféták szolgálata az Ószövetségben, de ebben az időben, amiben mi élünk, már nem a profétákra kell figyelnünk, hanem Jézusra. Az angyalokról a következőt mondja az írás. Isten soha egyetlen angyalnak sem mondott ilyet. Te vagy az én fiam, ma lettem az édesapád, vagy ezt, apja leszek, ő meg a fiam lesz. Viszont amikor Isten behozza elsőszülött fiát ebbe a világba, így szól róla. Imádva boruljanak a fiú elé Isten összes angyalai. Az angyalokról pedig azt mondja Isten, angyalait szelekké teszi, szolgáit pedig tűz lángjává. A fiúról viszont így beszél a Biblia. Trónod, ó Isten, örökre megmarad, igazságos ítéletek által uralkodsz királyságodban. Szereted az igazságot, és gyűlölöd a gonoszt. Ezért öntötte Isten, a te Istened, az öröm olaját fejedre, és ezért emelt a társaid fölé. Ezt is a fiúról mondja. Kezdetben te alapoztad meg a földet, Uram, és a menny is a te kezed munkája. Ez visszautal a Zsoltárok 102-es fejezetére. Ez az ige sor párhuzamot von Jézus és az angyalok között. Az első. Jézus elsőrendű az angyalokhoz képest, mert Isten egyetlen angyalt sem nevezett fiának. A második. A fiú az angyalok imádatának a tárgya. Harmadik. Az angyalok szolgálnak, a fiú uralkodik. Negyedik. Az angyalok teremtett lények, a fiú pedig teremtő. Ötödik. Isten egyetlen angyalnak sem ígért egyetemes hatalmat. János evangélium 10. fejezet 10. verse, a Biblia vízválasztója, ami elmondja az ördög és Jézus célját. A tolvaj, vagyis az ördög nem egyébért jő, hanem hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én, mondja Jézus magáról, azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Miért jött Jézus? Azért, hogy elhozza számunkra a zoé, azaz az isteni fajta életet. Az 1 János 3:8 második fele a csiafordítás szerint így hangzik. A véget lett láthatóvá az Isten fia, hogy leontsa a vádló munkáit. Ez nem azt jelenti, hogy Jézus megsemmisítette az ellenséget, hanem azt, hogy haszontalanná tette azt ránk nézve, akik Krisztusban vagyunk. Krisztusban a megváltásunk háromszoros lett. Megváltás a betegség alól, a szegénység alól, továbbá az Istennel való közösség helyreállítása, amit a bűn tett tönkre. Nézzük ezeket sorba. Első. A megváltás a betegség alól. Isten már az Ószövetségben is kijelentette, a 2. Mózes 15:26-ban, én vagyok Jehova Rafa, az Úr, a te gyógyítód. Az új szövetség egy jobb szövetség a zsidó levél szerint, ami sokkal többet biztosít a számunkra, mint az Ószövetség. Az 1 Péter 2:24 a következőt írja. Aki, tehát itt Jézusról van szó, aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságban éljünk, akinek sebeivel gyógyultatok meg. Isten az egész testünket gyógyulásra és egészségre tervezte. Az emberek többsége mégis azt mondja, hogy nem hisznek a hit általi gyógyulásban. Szerinted mi készteti a sejtjeidet, hogy regenerálódjanak, meggyógyuljanak, összeforjon egy seb, vagy pedig egy sérülés esetén a vér megolvadjon? Honnan van ez? Isten teremtett bennünket, és nála van a márka szervíz. Mivel Isten szava működtet mindent, így az igéje meg is tud gyógyítani bennünket a hitünk által. János Evangélium 8.44 második fele, dr. Budai fordítás szerint. Jézus ezt mondta az ördögről. Az ördög embergyilkos volt kezdettől fogva, és semmi köze sincs az igazsághoz, mert ő benne nincsen igazság. Amikor a hazugságot szólja, a maga természetének megfelelően beszél, mert hazug és a hazugság atya. Két fontos jellemzőt olvastunk itt. Nincs benne igazság, illetve ő a hazugság atya. Ez segít felismerni a hamis tüneteket és a helytelen gondolatokat. Az igazság teszt segítségével megvizsgálandó a sugallat vagy érzés összhangban áll Isten igéjével. Ha netán jönne egy hirtelen éles fájdalom, és azzal a gondolattal társulna, hogy daganatod van, akkor ezt az igével össze kell vetni. Mert az igazság megismerése képes szabaddá tenni. Ezt írja János 8.32. Megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. Honnan jön a gonosz gondolat? Az örök ellenségtől. Mit tesz, aki nem ismeri Isten igéjét? El fogja hinni a hazugságot. Majd elkezd erről beszélni, amivel elveti a rossz magukat, vagyis a szavait, és azok idővel képesek ki is kelni és megvalósulni. Ha az ember a hamis gondolkodásmód szerint halad tovább a következtetéseivel, és ebben hisz, akkor ezzel tovább hizlalja a hazugságot. Ilyenkor nagyon fontos megvizsgálni a hazugságot. Egyezik-e az Isten szavával? Ha nem egyezik az igével, akkor ne higgyünk a gonosz hazugságnak. És a következőt mondhatjuk. Ördög, ez a fájdalom nem áll párhuzamban azzal, amit Isten igéje mond, mert te csak hazudni tudsz, nem tudsz igazat mondani. Ezzel éppen megerősítetted az igét, mert csak hazudni vagy képes. Amikor tehát hazugságot hallok, ami Isten igéjével ellentétes, azzal csak megerősíted, hogy élni fogok, nem halok meg, sőt, hosszú életem lesz. Én pontosan az ellentétjét fogom keresztülvinni annak, amit sugaltál, hogy le leszek győzve, nem fogok tudni megállni, és meghalok. Róma 8.37 a következőt mondja. És ezt mi magunk is kihirdetjük magunk felett. Győztesek vagyunk Krisztusban. Amikor szilárdan megállsz az igén, akkor az ellenség abba fogja hagyni a hazudozásait és a támadását. Az ördög mindent ki akar forgatni, de a hazugság ellentéte az igazság, ami nem más, mint Isten igéje. Ezt írja a János 17.17. Tehát Isten egyértelmű akarata számunkra a gyógyulás. Ő nem ad senkinek betegséget, mert a menny raktárában nincs semmiféle kór. Második pont. Megváltás a szegénység alól. Zsoltárok 23-ból olvasom az 1-es, 2-es és a 6-os verset. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Hűvös legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Bizony jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig. Isten minden szükséges dolgot megadott nekünk a földi jólétünkhöz. Jézus Krisztus váltságműve által, az új szövetség által. 2 Korintus 9:8 következik a bővített fordításból. És Isten meg tudja tenni, hogy minden kegyelem, minden kegyeltség és földi áldás bőségben jöjjön hozzátok azért, hogy mindig, mindenkor, minden körülmények között és akármilyen szükség esetén önállátóak legyetek, elegendővel rendelkezvén ahhoz, hogy ne kelljen igényt tartanotok semmilyen segítségre, segélyre és támogatásra, és bőségben felszerelkezvén, felöltvén minden jó cselekedetre és szeretet adományra. Azt mondja a következőkben a példabeszédek könyve, hogy akik a világ gazdagságában bíznak, valójában ők a szegények. De akik nem a világ gazdagságában bíznak, igazából ők a gazdagok. Így szól a példabeszédek 13:7. Van, aki gazdagnak mutatja magát, pedig semmilyen nincs. Van, aki szegénynek, pedig nagy a vagyona. Aki az ige szerint a világ szegényének tartatik, akik a jólétük érdekében nem teszik függővé magukat a világ rendszerétől, nekik Istenben van a bizalmuk. És ha megnézzük a kezdet kezdetét, a teremtést, azt látjuk, hogy Isten a saját szavával teremtette a világot, és bennünket is a saját képmására alkotott. Mivel bennünket a maga képmására teremtett, ezért tudta, hogy a szavainkkal mi is meg tudunk teremteni gyönyörű, jó dolgokat. Viszont amiatt, ami az Édenkertben történt, látjuk, hogy az ellenkezőit is létre tudjuk hozni. Ezért a nyelvünknek összhangban kell lenni azzal, amit hiszünk. Vagyis a hitrendszerünkkel, aminek Isten igéjén kell alapulnia. Ha nem vigyázunk, akkor a nyelvünk bajba sodorhat bennünket. A szavaink nagy hatalmú erőforrások, mert hangulatokat és érzelmeket is kelthetünk velük. Hogyha Isten eredményeit akarjuk elérni, akkor Isten módszerei szerint kell cselekednünk. Hogyha valóban közösségben vagyunk Istennel, akkor az életformánk is ezt fogja mutatni. És végül a harmadik pont, megváltás a bűn alól. Kétféle bűn létezik, az eredendő bűn, ami az Édenkertben történt, és a saját céltévesztéseink. A bűn sajnos elválaszt Istentől, de Jézus véráldozata ezt hatástalanította. Az egyszerű fordításból olvasom az 1 János 1:7-et. De ha valóban abban a világosságban élünk, amelyben maga Isten is él, akkor mi, akik hiszünk, közösségben vagyunk egymással, akkor Jézusnak, Isten fiának vére, azaz halála megtisztít, és tisztán tart bennünket minden bűntől. Ez a görögben azt jelenti, hogy tisztának vagyunk nyilvánítva. Azaz, ez egy folyamatos tisztítás. Ezt ahhoz tudom hasonlítani, mint amikor esőben valaki autózik, és bekapcsolja az ablaktörlőt, az folyamatosan tisztítja az ablaktörlőt. Az ablakot, bocsánat. Amit Jézus tett a Golgotán, mindazok számára megoldotta a bűn problémáját, aki kész azt elfogadni, hasznosítani és alkalmazni. Az egyéni döntésén múlik, hogy a megbocsátást hit által birtokba vegyen. Amikor elfogadtam Jézust hit által megváltómnak, akkor elfogadtam bűneim bocsánatát is hitáltól. De ha ezután vétkezek, akkor újra hitáltól élek a megbocsátással, és ezáltal jó kapcsolatban maradok az Úrral. Aki folyamatosan, rendszeresen vétkezik, az az ördögtől van, írja az 1 János 3.8. Aki a bűnt cselekszi, az ördögből van, mert az ördög kezdettől fogva bűnben leledzik. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Mint említettem, az ördög munkái még nincsenek megsemmisítve. A leront szó azt jelenti, lebomlasztotta, szétdarabolta, haszontalanná tette. Ezért, hogyha szellemben jársz, ha igazságban jársz, akkor az ördög munkái haszontalanok veled szemben. Mert ha újjászülettél, akkor benned Jézus él. És tudjuk a közismert mondást, hogy 2 dudás pedig nem fér meg egy csárdában. Tudnunk kell arról is, hogy egyes szekták és okkultista irányzatok is vallják Jézust, de ettől még nem lesz belőlük Isten gyermeke. Aki Isten gyermeke szeretne lenni, azt hittel tudja befogadni a szívében. Urának, megváltójának, szabadítójának és gyógyítójának az Úr Jézust. Egyszerű fordítás, az 1 János 5.11.12-ben a következőt írja. Ez a tanúságtétel pedig így szól. Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet Isten fiában van. Ebből következik, hogy akiben él a fiú, annak örök élete van. Akiben viszont nem él Isten fia, annak nincs örök élete. Most lehetőséget adunk arra, hogy egy közös imádsággal befogadhassuk Jézust életünk Urának, megváltójának, gyógyítójának, szabadítójának, és ezzel megszerezzük a mennyei útlevelet. Következőképpen hangzik az imádság. És kérem, ismételjék utánam. Uram Jézus!
Uram Jézus!
Szükségem van rád!
Hiszem,
hogy Isten fiaként meghaltál értem a kereszten, majd feltámadtál és ma is élsz. Kinyitom a szívem kapuját, és befogadlak téged, mint Uramat, megváltómat, gyógyítómat, szabadítómat. Köszönöm, hogy megváltottál az életed árán. Kérlek, te irányítsd az életemet. Amen. Egy énekkel búcsúzunk.
Isten a nagy király, Jézus van.
Köszönöm, hogy meghallgattatok. Bor Ferenc önkéntes lelkipásztor vagyok. Ez a felvétel a YouTube-on is elérhető lesz, illetve a helytörténeti kör weboldalán. Várunk mindenkit szeretettel.